Folytatódik az aréna, Kelemen Barna Más hegedű művész a vendégem. Az előző részben a Fesztivál Akadémiáról és az ehhez kapcsolódó Fehér Ilona nemzetközi hegedű versenyről beszélgettünk, és most folytassuk egy picikét még ezzel a vonallal, a tanítással. Korábban Kölnben tanított, a Zeneakadémia mellett. Most ott befejezte a munkát, vagy még dolgozik?
Az állást meg, nagyon is, hogy nagy örömmel tartom meg, ennek sokréti oka van, de elmondhatom, hogy már a fizetésen, ami egy nagy biztonságot jelent, egy német egyetemnek például Németország elvileg bolognai rendszer. De tudjuk, hogy a szigorú bolognai rendszer, ami Magyarországon van, annak egy még szigorúbb verziója Romániában azt eredményezte, hogy bizonyos egyetemi tanárokat, akik nem végezték el ezt az úgynevezett DLA fokozatot, elbocsátottak az egyetemekről. Tehát ez tragédia. Ehhez képest nekem felajánlották azonnal a legmagasabb szintű egyetemi állást 6 évvel ezelőtt, illetve nem felajánlották, meghívásos alapon én pályáztam, és megnyertem, és nem merült fel, hogy nekem milyen végzettségem. Elég volt egy zeneakadémia egyetemi diploma, plusz az ajánlása Kurták Györgynek, Kocsis Zoltánnak, meg Jamie Laredónak, egy próbatanítás, egy beszélgetés és egy koncert. Tehát azért ezt tudni kell, hogy a bolognai rendszer ezek szerint mégsem kötelezi ennyire azt, hogy vagy követeli azt, hogy meglegyen a legmagasabb fokú végzettség.
Mert
legmagasabb professzor. Igen, én nem lehetnék professzor Budapesten, amíg nem végzem el ezt a bizonyos DLA képzést, még hogyha ez most már nekem könnyítetten is működhet állami díjjal, meg x évvel a hátam mögött. De mégis, ez majd úgy is akkor fogom megcsinálni, amikor már nagyon kötelező. De még docensként taníthatok a Zeneakadémián.
Igen, vagy nagyon ráér, és az ember meg nagyon ráér.
Pontosan. Tehát itthon nagyon, ahogyan a Fesztivál Akadémiát támogatják, ugyanúgy nagyon támogat minket a Zeneakadémia, a feleségemet is, engem is, hogy taníthassunk. Én már 10 éve kamarazenét tanítok a Zeneakadémián, és ezt most egy olyan módon olyan lehetőséget kaptam, amivel sokkal hatékonyabban tanítok. Amíg én filálásban kamarát tanítottam, és előre meghatároztam, hogy októberben ezen a héten, novemberben azon a héten, decemberben azon a héten tudok intenzíven tanítani. Bizony, itt voltam néha egy-egy hétig, vagy csak 3-4 napig, és fél napokat malmoztam, mert nem jött a csapat. Jaj, mert beteg lettem, jaj, mert nem tudtunk tanulni, vagy egy kamaracsapat valóban ez egy komoly felkészülést igényel, tehát nem, messze nem volt elég hatékony a lehetőség. Már ez is egy könnyítés volt, mert ugye egy kamaratanárnak is elvileg minden héten kéne tanítania. De amíg egy főtárgytanár, ha minden héten nem tud tanítani, akkor 3 hét után nem adhat le 6 hegedűórát egyben. A kamaraórából heti 1 van, viszont ha én 3 hétig nem tanítok, akkor 3 hetente adni egy 3 órás intenzív kamaraórát egy Brahms vonós négyesből, az nagyon is, hogy hatékony tudna lenni, de mégse volt az. Most viszont szemeszterenként, tehát fél évente van 2 olyan hosszú hétvége, amit kijelölünk, és reggeltől estig kurzust tartok. Aki oda eljön, az biztos, hogy felkészül, mert együtt megbeszélik, hogy oda jönnek a kurzusomra, és az egy mellesleg egy rálátásom van az egész zeneakadémiai felhozatalra, az nem minden szempontból rózsás, de ezt is nagyon jól látni, és a munka viszont nagyon hatékony. Tehát ezt támogatja a Zeneakadémia, amiért nagyon hálás vagyok, és nagyon jófajta együttműködés. A Kölni Egyetem viszont, mint mondom, tehát ha én megkapnám a Budapesti Egyetemen, a Zeneakadémián a kölni fizetésemet, és azt mondanák, hogy legyek itt főtárgytanár, akkor se tudnám azt a minőségű és rezgésszámú és hangulatú hegedűs osztályt létrehozni Budapesten, mert a német rendszer az bizony olyan, hát ellentmondásos, hogy az alapfokú zeneoktatás az szinte nem lét. Az egyenlő a nullával. Mert tehát amit Magyarországon az általános iskolákban énekórán, illetve az óvodákban az óvónénik tanítanak alapfokon, az ér fel szinte a hivatalos állami német zeneiskolai oktatással, mert ott az nincs, nem létezik. Aki zenét akar tanítani, ez csak magánúton, sok pénzért, bonyolultan tud zenét tanítani.
De az egyetemre nyilván olyan érkezik, aki ebbe éveket.
Na, de pont ezt akarom mondani, 2006-ban ezt nagyon észrevették a német, nem tudom, vezetőség, vagy a politikusok, és ahelyett, hogy megoldották volna, mert hogy ezt nem lehet egy karikacsapással a zeneiskolai hiányosságokat, azt mondták, hogy minden zenei egyetemen, amit szinte minden tartomány átvett, minden zenei egyetemen ingyenes a tanulás mindenkinek. Tehát én Németországban, ja, és hogy hozzanak be nagyon komoly egyetemi tanárokat a világ minden tájáról, és a diákoknak meg legyen ingyenes. Ezzel mit tudnak elmondani, hogy a világ egyik legmagasabb szintű zenei egyetemi oktatásra létrejött az elmúlt 13 évben Németországban.
Ennek része is vagyok.
És ennek a tanárok is megkapják a jussukat, és a csak a minőség számít. Tehát én, az én növendékeim Tajvan, Japán, Korea, Amerika, Írország volt nekem. Most is egy ausztrál növendéken, tehát a világ minden tájáról jönnek, megsúgom, hogy egy német növendékem sincs. Tehát az 5-6 év alatt volt 2. És sajnos ez jellemző a német. Tehát, hogyha ez itthon lenne, ez tragédia lenne. Én most ennek az előnyét látom, mert és magyar diákokat is tanítok kint, és hát bizony ezt látják a magyar egyetem, magyar zenészek, zenészpalánták, hogy hát ha kimenni Németországba, ugyanúgy ingyenes, mint itt, viszont bekerülnek egy olyan közegbe, ami sajnos versenyképesebb sok szempontból. Tehát erről beszélni kell, erről a problémáról, hogy hosszú távon tudjunk versenyképesek maradni a Zeneakadémián is, a Zeneakadémiával is. Na de most visszakerültünk oda, hogy igen, tehát tanítok még Kölnben. De hazaköltöztünk, mert amint mondtam, az a bizonyos alapfokú iskolai rendszer, ami a fiamnak az általános iskolát, a lányomnak ott már gimnáziumot jelent, mert 4+8 osztályosok az iskolák. Hát elmondhatom, hogy amíg a Hanna színészkedik, meg kórusba járt, meg modellkedett, a Gáspár focizna, de te nagyon komolyan hegedül, egyiket se támogatták. Az egyik iskola, két külön iskolában jártak, egyik iskola sem tudta, még csak azzal, hogy engedte, nemhogy bárhogyan támogatta volna, mellé állni annak, hogy nekik ilyen külön óráik legyenek. És ez állandó probléma volt, hogy azután, hogy megtanultak németül, a Gazsi fiam egész jól, mert ugye őt ott nem beszéltek angolul az osztálytársai, a Hanna osztálytársai már jól beszéltek angolul, meg ő is, úgyhogy ott nem volt annyira rákényszerítve, úgyhogy Hanna kevésbé tanult meg jól németül, de mindketten megtanultak. Hát ez volt a legnagyobb előnye sajnos annak, hogy kiköltöztünk, pedig bíztunk benne, hogy azért több lesz.
És akkor most, hogy visszajöttek, akkor ez azt jelenti, hogy a gyerekek itt viszont állami iskolába járnak, vagy magántanulók?
Így van, a Kodály iskolába járnak a Marcibányi térre, ahol tüneményesen mellettük állnak, de azt láttuk például, csak azért hazabeszélek, meg véletlenül büszkélkedem kisfiammal, hogy egy-egy matek óra után ő nem, hogy ötös dolgozatot írt, hanem hibátlan, tehát 100%-os, úgyhogy nagyon jó feje van, de nem csak emiatt, hanem egyáltalán nagyon is, hogy támogatnak minket mindenben. Hát a Kodályiskola eleve zenei központú, ott van a Földesi Margit színiskolájával szinte szemben a Marcibányi téren, ahova mindketten járnak. Most ez a fizikai közösség nem feltétlenül kell, hogy szempont legyen, de mindenben támogatják azt a fajta életvitelt, amit mi is szülők, meg mi általunk a gyermekeink képviselnek.
Gáspár hengedű művész szeretne lenni?
Elég egyértelműen igen, ezt most már el lehet mondani. Nagyon
milyen éve még azt mondta, hogy inkább igen. A focista
hát
vonal.
Még, ha még nem is tette mondjuk egyértelműen előre, de akkor a kettőt együtt nagyon szerette volna, hát nem titok, hogy a korához és a szintjéhez képest előrébb tart hegedűben, mint fociban. Lehet, hogy ez azért is van, mert én nem tudtam annyira támogatni a foci terén, mint hogyha én lettem volna dzsudzsák, mint kedves apuka, de azért valószínűleg ez is közre játszik, de szóval jobbak az érzékei a manuális dolgokhoz, mint a pedális dolgokhoz.
Mennyire kell rávenni otthon a gyakorlásra? Olykor szigorral, nagyon, vagy erővel?
Nagyon. Én magam nagyon hasonlít rám ebből a szempontból, de szerintem ez minden egészséges gyerekkel ez így van. Én az első hegedű órám után, ahogy hazaértem, emlékszem, 6 éves voltam, nagy nehezen lehetett végre egy hegedű órám, hazaértem, és emlékszem, hogy letettem a diványra a hegedűtokat, és kinyitottam, és alig vártam, hogy gyakoroljam azt, amiről volt szó a hegedűrán, és utána ezt 16 éves koromban csináltam másodszor magamtól, most nagyságrendileg. Tehát 10 év nagyon komoly támogatásra és szigorra volt szükségem. Nyomás gyakorlásra a szüleim részéről. Na most nálunk nem könnyebb, és nem nehezebb, és nem nagyon más a helyzet. Tehát szüleim szintén aktív zenészek, a Liszt Ferenc Kamarazenekarból látták, hogy milyen fontos. És ez sajnos ők, ha elmentek külföldre, és sokszor mentek, akkor mindig együtt mentek szüleim. Tehát akkor az egy ügy volt megoldani, hogy amíg ők 2-3-4 hétre elmentek, akkor én hol gyakorlok. De nem más, mint Rolla János anyósa, aki a szomszédunkban lakott, egy fantasztikus hegedűtanár, Weiss Bözsi néni, nagyon keményen, nagyon sok fontos dologra tanított, azon túl, hogy gyakorolt velem. Tehát isteni együttállás volt, hogy ezt ilyen jól és egyszerűen meg tudták oldani szüleim. Nem is tudom egyébként azon, majd megkérdezni édesapám, hogy ezt ingyen nem csinálhatták éveken át, hogy például mit adtunk cserébe.
De önnek mennyi ideje jut egyébként erre? Mert hogy nyilván saját magának is kell gyakorolni, és ez nem ugyanolyan, mint hogy Gáspárral gyakorol.
Én azt tudnám mondani, hogy mint a kurzust adnék. Tehát én, amikor gyakorolok a Gazsival, ha van egy napom gyakorolni a Gazsival, akkor utána másnap nem teljesít jobban, mert sok szempontból nem illik bele pont abba a vonalba, hogy például feleségem, vagy esetleg más segítség gyakorol. Tehát a Gazsival. Tehát nagyon fontos, hogy annak is legyen egy vonal, egy iránya a gyakorlásnak, az is vezet valahová a következő hegedúrára, a következő koncertre, egy versenyre, egy vizsgára. De nagyon szeretek vele gyakorolni, és ő is örül, hogyha együtt dolgozunk, de mondom, annak átlagosan 2 hetente van egy komolyabb ilyen foglalkozás, míg feleségem a hétnek mondjuk 4-5 napján gyakorol vele, és vannak egyéb segítségek nekünk is, akik növendékek, vagy és barátok, akik gyakorolnak Gazsival, mert ez nagyon fontos, ez nélkülözhetetlen, és van egy fantasztikus hegedű tanára Ácsné, Szili Éva pedig heti 2-szer ad neki hegedórát, de ez ugye nagyon más, mint a napi gyakorlás.
A Fesztivál Akadémia záró koncertjén már a legkisebb Olga 2 éves is egy kis hegedűvel felbukkant, ő csak nem gyakorol.
Neki is már volt hegedórája Ácsné Szilvával, tehát nem véletlenül áll azért annyira jól a kezében a hegedű, bár el kell mondjam, nem esett nehezére jól fogni a hegedűt már az első hegedóra előtt is. Hát kikönyörögte a hegedűjét, tehát effektíve az utcán álltunk, a Zeneakadémia mellett, és ott egy hangszerüzletben ott volt ez az icipici 32-es hegedű, és toporzékolni kezdett, hogy neki az kell, és ez pont születésnapja előtt volt 1-2 héttel, úgyhogy 2 éves születésnapjára egy igazi, valódi, most nem merném mesterhegedűnek nevezni, de egy igazi hegedűt kapott, 32-es hegedűt, és azon már több hegedórán volt. Na most hát kaptunk érte, hogy hát micsoda szülőkhez, hogy ezt kierőltetik a színpadra. Mi felvetettük az Olgának, amikor tudtuk, hogy a Fesztivál Akadémia összes diákja, a Slomo Minctől az összes fellépő művész, a versenyzők, akik ott voltak, hát a versenyzők játszottak, tehát arról volt, hogy a tapsra följött mindenki a színpadra az utolsó mű után, ezt így szoktuk, aki még ott volt, és a meglepetés szám az volt, hogy egy orosz, egy német, még egy külföldi és egy magyar hegedűs kalotaszegi nótákat játszott az egyik híres magyar népzenekarral, nem a szalonnáikkal, mert ők nem voltak Magyarországon, és hát ez is egy megható pont, ezt még el sem tudtam mondani Fazekas Gergő szegény, mert akkor a tombolás volt, hogy látták, hogy az Olga kijött a kis hegedűjével, mert felvetettük, hogy ő is jöhet játszani, mert a cigányzenészek mellett, népzenészek mellett az Olga mindig húzta a hegedűjét, mert ragaszkodott hozzá. Tehát most akkor az Olga mindig végig járt az Olga, a 2,5 éves, még nincs 2,5 éves kislányunk, aki végig hallgatta szinte az összes koncertet. Tehát csöndben, bent a teremben.
Hát ebben ő bele.
Úgyhogy ezek után ő mindig mondta, hogy ő is szeretne hegedülni, és hát hol, ha nem egy ilyen népzenész mulatságon, egy utolsó 5 perces blokkban. Úgyhogy nem kell erőltetni, mi megmondtuk neki, hogy odajöhet, ha nincs kedve, ha kicsit fél a telt ház előtt fölmenni a színpadra, akkor nem kell félni, de hát lubickolt ott a 30-40 művész meg diák mellett.
Azt biztosan érzi az ember, hogy mikor érdemes egy kicsit ezt a nyomást gyakorolni, amit mondott, hogy önnel is kénytelenek voltak a szülei gyakorolni, és mikor nem, mert például Hannánál ezt elengedték.
Elengedtük, mert azért egyértelmű volt, hogy a Gáspár nagyon élvezte a szereplést, nagyon várta a következő koncertet, nagyon várta a következő műveket, nagyon érdekelte az, hogy mit fog hegedülni, érdekelte, hogy mi hogyan hegedülünk, más hegedűsök nagyon érdekelték. Tehát az, hogy ő közeli barátságban lehet Slomo Minctel, Joshua Bellel és a többi jó barát hegedűssel, az őt felvillanyozt, és nagyon-nagyon izgatta. Ugyanezt a Hanna zongoristaként megnyert egy országos zongora versenyt még 9-10 éves korában, de egyértelműsítette, hogy őt ez annyira nem izgatja, hogy ő ebbe tudná elképzelni az életét. Ettől függetlenül tanítottuk zongorára, és aztán láttuk, hogy a testével ének, tánc és színészet, az sokkal inkább szereti kifejezni önmagát, és nagyon-nagyon jól csinálja. Tehát úgy gondoltuk, hogy most elmentünk egy műgyűjtőhöz, és eljátszott egy Mendelssohn darabot zongoránt, úgyhogy hónapokig, most Japánban volt 2 hónapig, tehát semmi alkalma nem volt gyakorolni. Tehát ezek nagyon jó érzések azért. Tehát Hannát mi más irányban támogatjuk, más irányban segítjük. Kati a sok kaposvári színész ismerős, aki, mert Kati ott ült mindig a szüleinek köszönhetően, ő, a feleségem Kokas Kati, az ő szüleinek köszönhetően viszont a Kaposvári Csiki Gergely Színház aranykorszakában ismerhethetett meg tényleg a Molnár Piroska és Eperes Karcsi Kulka generációval, és akik mind azóta nagyon jó barátaink.
Önnél mikor vált ez egyértelművé, hogy tudta, hogy ez az útja?
Szerintem én már születésemkor tudtam, csak erre ugye nem emlékezhetek, és amint ki tudtam magam fejezni 2-3 éves koromban, már mindenkinek azt mondtam, hogy hegedülni szeretnék. Tehát ez nagyon érdekes. Nem csak azért, mert szokták mondani, hogy hát igen, a cigány primás nagyapa, ugye vér nem válik vízé, de én akkor 2-3 évesen nem nagyon tudtam a cigány primás nagyapát, mert már réges-rég nem élt szegény, és nem, egyáltalán nem követték a cigány hagyományokat a édesanyám, mert már az ő anyukája sem roma származású volt, hanem inkább a Liszt Ferenc Kamarazenekarban ugyanúgy jártam a próbákra, mint ahogy valóban Olga 2 éves koromtól, és hallgattam, hogy hogyan próbálnak, és lenyűgözött róla János, aki a egyik legkomolyabb példaképem minden szempontból. Úgyhogy inkább ő volt a fő ok, de aztán, ha láttuk a rádióságban, hogy Jó ebédhez szól a nóta, és Pertis Pali nótája, akkor mindig bekapcsoltuk, és azért mondhatom, hogy havi rendszerességgel játszották le a felvételeit, és azért akkor én azt mindig hallottam, hogy ja, a nagypapám hegedül a rádióban. És az nem akármilyen hegedülés.
Mi az, ami miatt most a karmesterséggel kacérkodik?
Ó, nem most kacérkozom erről. Ha beszéltünk erről egész pontosan, 8-9 éves koromban, amikor felvette a Liszt Ferenc Kamarazenekar Bartók divertimentáját és zene ütős hangszerekre cselestára a Vonosokra című művét, ami egyik legkomplexebb és bonyolultabb darab, akkor azt én otthon a felvételre a partitúra alapján az anyukám által, ugye ő játszott cselestát a darabban, és ott volt mindig nálam a partitúra, és én azt próbáltam dirigálni, amit tényleg, tehát annál nehezebb dolog nincs dirigálni való, van még olyan nehéz darab, de ilyeneket tűztem ki magam elé már nagyon régen. Aztán ahogy kezdtem karmesterekkel dolgozni 16-8 éves koromtól, láttam, hogy nagyon más egy 25-30 éves karmester, mint aki már őszülő 40 fölötti karmester. És ezt folyamatosan éreztem, és ez így van, hogy én sokkal, tehát egy zenekarra való hatását teljesen máshogy kell egy 20 évesnek hatnia a sok, az átlagos 40-50-60 év körüli zenészekre, mint hogyha már sok mindent letett egy művész a saját hangszerén.
Tehát
ez így van, ennek be kell érnie. Viszont amikor volt egy-két koncert, amit dirigáltam 20 évesen, és még Petrovics Emil, Szokola és Sándor szintű fantasztikus emberek mondták, hogy hát ezt én nekem milyen komolyan kell venni, mert hogy ez itt a jövő, akkor szerencsére ezt a videót visszatudtam nézni, ami alapján ők engem dicsértek, és megállapítottuk, hogy ez bizony egyáltalán nem elég komoly, ahogy én ott dirigálok, hiába tetszett nekik. Úgyhogy akkor döntöttünk úgy, vagy mondta, ajánlott a feleségem, hogy menjek el a mai leghíresebb karmesteriskola helyszínére, Helsinkibe. Ott Jorma Panula és Lev Segerstam, a karmester óriások, akik a mai híres észt és finn generációt tanították. Ő hozzájuk 5 éven keresztül jártam magánúton, főleg Segerstamhez, tehát azért Panulához mondjuk 2 évig, de Segerstamhez 5 éven át jártam, és most például egy Schubert szimfonát fog dirigálni Mariborban.
Mariborban, ez a szeptemberi nyitány.
Meg egy Shostakovich második cselló versenyt, amit nagyon várok, és egy Haydn Orfeo nyitányt. Ez az osztrák-magyar Haydn zenekar, amit egyébként Fischer Ádám vezetett és dirigált sokáig. Úgyhogy ővelük, de már velük már csináltam Beethoven 7. szinfoniát Pekingben, tehát többet más műsorok mellett. Úgyhogy nagyon szeretek velük dolgozni, és egyébként nagyon érdekes az, hogy csak egy szóra, ha mondhatom, hogy ez a zenekar, Nikola Alstad barátom zenekara, ő vette át Ádámtól a stafétabotot, és annak köszönhetően, hogy a diákjaink a Kaposvári Fesztiválon, Lokenházi Fesztiválon, vagy a Fesztivál Akadémián ott voltak, és ott vannak, és játszottak állandóan, rengeteg közülük, mind a kölni diákjaink, mind a zeneakadémiai diákjaink, tehát feleségem osztályából, nagyon sokan játszanak például ebben a zenekarban. És még sorolni tudnám, hogy hány ilyen kis kapocs alakult ki, akár Jonathan Cohen barokk művészei, vagy egyéb együttesek, fesztiválok, fellépők között. Tehát ez mind-mind hozadéka ezeknek a fesztiváloknak.
De karmesterségben keresni kell a lehetőséget, mert azért ez mindig egy ilyen, egyelőre úgy tűnik, hogy egy picit ilyen mellékes, vagy B-vonal.
Abszolút. Én úgy gondolom, hogy ez szép lassan fog jönni. Még se a menedzsereim, se a semmilyen ilyen PR gépezet nincs, mert pedig minden ilyesmire szükség van az, hogy valaki, ha valami újat kezd, akkor azt úgymond sikeres lehessen, meg karriert építhessünk. Úgyhogy én ezeken nem dolgozom, mert bőven van elég dolog itt a fesztivál, akadémia, a vonós négyesünk azért újjaéledni látszik majd, a szóló karrier, tanítás, gyerekeink, ez bőven elég ahhoz, hogy én ne keressem a karmesteri teendőimet, hanem azok majd szépen lassan jönnek.
Mi a helyzet a vonós négyesen? Mert ugye ott ezt komolyan síratta, amikor arról szólt, hogy a Kelemen Kvartetet nem tudják összeszervezni.
Hogyne, nagyon is, hogy komolyan. Mint utól, aki derült, a többi tagok is nagyon szomorúak voltak, kár, hogy az se a problémák, tehát amikor egyértelművé vált, hogy ez így nem megy tovább, akkor sajnos nem derült ki, hogy ők mennyire sajnálták, de egyébként most ugye az új Keller vonós négyes, Hungária vonós négyes, hogy is hívják? Hungarian Quartet, az lett a hivatalos nevük azért. Magyar vonós négyesnek nem hívhatjuk őket, mert az már volt. Tehát ott most úgy is játszanak, tehát ők most találtak maguknak vonós négyest. Mi viszont sok mindenki másra játszottunk, nem Kelemen Kvártett néven, mert az hivatalosan nem használhattuk, de vonós négyes koncertünk volt, és például az előbb említett Nikolás, tehát Wilde Franggal lemezre vettük Bartók zongora ötösét, egy ilyen vonós négyes felállásban, és tervezzük Bartók kvártettek előadását, de Alexander Buzlov és Alisa Margulis, Buzlov egyébként a Csajkovszki verseny második díjas csellistája, de Alisa Margulis is járja a világot, és velük is leültünk, több fesztiválon játszottunk, kvártetteztünk, és nagyon szeretnénk folytatni, de fiatalokkal is kvártettezünk, lesz egy olasz turnénk, tehát vannak vonós négyes projektek, hogy majd kit hívhatunk hivatalosan Kelemen Kvártettnek, az majd hamarosan kiderül szerintem, de...
Tehát nem a régi felállás?
Nem, a régi felállás az már nem is lehetne, hiszen nem rabolhatnám én őket. Úgymond el Keller Andrástól.
Köszönöm szépen a beszélgetést, az elmúlt egy órában Kelemen Barnabás hegedűművészt hallották. Önöknek köszönöm a figyelmet, Seres Gerda vagyok.